Imádkozzunk, testvéreim! Urunk, nagyon hálásak vagyunk, hogy veled kezdhetjük ezt az esztendőt, ezt a napot, és azért imádkozunk, Urunk, hogy növeld a mi hitünket, taníts meg bennünket a te követésedben akaratod szerint élni. Köszönjük, jó Istenünk, hogy te velünk vagy minden nap, ezt megígérted, mi nem látjuk, mi nem tudjuk, hogy mi következik, de te látod, és ezért hozzád akarunk ragaszkodni, benned akarunk bízni. Kérünk, hogy erre taníts meg bennünket, kérünk, hogy áld meg a te igédet, segíts meg bennünket, Urunk, hogy rád tudjunk figyelni, félretenni minden akadályt. Kérünk, hogy nyilatkoztasd ki magadat a te igéd által ezen a délelőttön is. Amen.
Maradjunk gyáva, kedves gyülekezet, kedves testvérek, és keressük meg a Lukács evangélium a 4. részét. Az vezérfonal által előjegyzett ige szakasz a mai délelőtre a Lukács evangélium a 4. részében található, innen az 1-től 13-ig terjedő szakaszt olvassuk. Arra kérem a testvéreket, hogy megkövessék figyelemmel a felolvasást, és maradjunk még állva. Tehát Lukács evangélium a 4. részének első versével kezdem a felolvasást. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott. 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyéré. Jézus így válaszolt neki. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki. Megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe a templom párkányára állította, és ezt mondta neki. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva. Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki. Megmondatott. Ne kísérts az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Amen.
Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Köszöntünk mindenkit Isten házába. Hisszük, hogy az Úr közöttünk van. Próbáljunk figyelni rá, és imádkozzunk azért, hogy Isten frissítson fel bennünket. Köszöntjük szeretettel vendégeinket, a nagyváradi fiatalokat, akik itt vannak velünk újból, megint, és örülünk ennek. Hisszük, hogy mindnyájunkhoz lesz Istennek szava. Köszöntjük szeretettel Petyár Lórán testvért is, ő fog igét hirdetni ezen a délelőttön. Tegye az Úr áldottá és alkalmassá ezt a napot, ezt a délelőttet arra, hogy mindnyájan tudjunk növekedni lelkileg.
Yeah.
Kedves testvérek, megragadom az alkalmat, ha már monológhoz jutottam, hogy én is köszöntsem az egybegyűlteket, mind a fiatalokat, mind pedig a jelenlevő testvéreket, és tényleg kívánok Istentől egy boldog új évet, valamint az, hogy az Úr bizonyítson 2018-ban mind a szatmári, mind pedig a váradi gyülekezet, illetve fiatalok mellett. Hát én nem tudom, milyen megfontolásból tett engem ide Szűcs testvér ma délelőtt prédikálni, gondolom arra gondolt, hogy aki fennmarad a fiatalokkal, az tartsa is ébren őket. Úgyhogy most megpróbálom ezt megtenni, úgyhogy fiatalok, titeket foglak nézni nagyon, nem mintha nektek szólna az igehirdetés, de ha látok 2-3 arcot, hogy már lankad nagyon, akkor ott megállok. De az ne 5 perc múlva legyen, mert meggyűlik a szatmári vezetőséggel a bajotok. És én ismertetni fogom a neveket. A szakasznak az a cím, amit adtak a testvérek, hogy Jézus megkísértése. Én még azt is adtam azt az alcímet neki, és szeretném az így bennünk lenne, hogy a támadás az nem egyenlő a vereséggel. És egy kicsit fura lehet, akik jelen vagyunk, hogy éppen egy ilyesmivel foglalkozunk, hogy az év első napján a kísértővel, illetve a kísértéssel foglalkozunk. Hát remélem, az igehirdetés végén nem odajuk adunk ki, hogy milyen nagy a kísértő, hanem milyen nagy a mi Urunk, aki a kísértésben meg tud bennünket tartani, és valóban tud kimenekedést adni, és remélem, hogy ez lesz a végkicsengése az igehirdetésemnek, illetve az ige tanulmányunknak. Először is tisztázzuk le, hogy a kísértés szót a Biblia két fontos kontextusban használja. Szent megpróbáltatások, ebben a fordításban, ebben az értelmes előfordul, hogy próba, hit, próba, csapda, ezekért tulajdonképpen imádkoztunk is, amelyek arra szolgálnak, hogy a legjobbat hozzák ki belőlünk. Tehát a szent megpróbáltatások arra szolgálnak, hogy a legjobbat hozzák ki belőlünk. Ebben a történetben egy másik fajta próbával szembesülünk, illetve erről is fogunk majd beszélni a mi életünk kapcsán. A szentségtelen kísértések, ez is a próbának a kontextusába tartozik a Bibliában, de ezek arra szolgálnak, hogy a legrosszabbat hozzák ki belőlünk. Amikor az ördög kísért bennünket, próbál bennünket, az a célja, hogy a legrosszabbat hozza ki belőlünk. Isten, amikor nehézségeket, próbákat enged meg az életünkben, akkor meg az a cél, hogy érleljen bennünket, illetve a legjobbat hozza ki belőlünk. Egy fájdalmas igazság, ami benne van a lelki életben, és úgy gondolom, ezzel nem mondok olyat, az az, hogy ahol az Istennek a lelke dolgozik, ott az ördög sem alszik, és előbb-utóbb felbukkan. Tehát ahol Isten lelke dolgozik, ott sajnos az ördög sem alszik. Volt a téli este, vagyis már több, és az egyik vadász, nem tudom, itt erdészeti hivatal van itt szembe? Ugye? Jó kiszúrtam. Na, az egyik vadász innen az erdészeti hivataltól mondjuk, hogy megtörtént vele. Nagyon fázott, és arra gondolt, így 200-300 évvel ezelőtt, hogy kimegy az erdőbe, és lő egy medvét. És azért lövi le, hogy a bundáját majd magára veszi, és akkor csinál belőle jó kabátot, és nem fog fázni. Meg is látott egy medvét. Fogta és a puskáját, csőre töltötte, és célzott. De megszólalt a medve, és azt mondta, várj! Várj! Szólt a medve. Mit akarsz? Miért akarsz lelőni? És azt mondja, hát mert fázom, és bundát akarok belőled készíteni. A medve visszaválaszolt, hát én meg éhes vagyok. Ne kapkodjuk el a dolgokat, gyere beszéljük meg, hogy mit is tegyünk. Üljünk le, beszéljük át a dolgokat. Sikerült kompromisszumot kötniük, és azt mondta a vadász a medvének, oké, gyere, üljünk le, és beszéljük át a dolgokat. A vadász leült a medve mellé, megvitatta az érveket és az ellenérveket. A vége az lett ennek a diskurzusnak, hogy a vadászt jól beburkolta a medve bundája, és a medve is elfogyasztotta a vacsoráját. Valahogy így vagyunk mi is. Nagyon nagy elhatározásokkal megyünk haza, akár a gyülekezetből, egy-egy ilyen szilveszterről, táborokból. És azon bennünk, hogy Jézusért akarunk élni. Ellenállunk a kísértéseknek, és mindenünk lesz Jézus Krisztus, és nem érdekel bennünket a világ, a kísértő, a bűn, minden szenny, hanem csak Istennek a dolgai. Úgymond csőre van töltve a puskánk a medvére. És amikor kilépünk a világba, a sátán elkezd valamit suttogni a fülünkbe. Azt mondja, hogy beszéljük meg. Meg lehet ezt oldani valahogy úgy is, hogy te is megkapod, amit akarsz, meg én is megkapom. És arra készít bennünket, hogy üljünk le vele, és kössünk kompromisszumot. Nagyon jól tudja a sátán, hogy van egy kétélű fegyverünk, amit ha használunk, akkor veresége van. Ez nem más, mint a Biblia, Istennek a szava. De elkezd bennünket készíteni arra, hogy üljünk le vele, és kössünk vele kompromisszumot. Amikor Jézus kísértette az ördög, tessenek megfigyelni a felolvasott történetet, 3 golyót lőtt ki a sátánra, és mindegyik így kezdődött. Meg van írva. Meg van írva. Életemben akkor értem meg a legnagyobb győzelmeket, amikor az igét idéztem, és a sátán tényleg elmegy akkor. Testvérek, ne üljünk le vele alkudozni, kompromisszumot kötni. Ne alkudozz az ördöggel, ha így teszel, vacsora lesz belőled. A kísértés amivel szembesülünk itt a kísértés történetben, az emberi lét három legerősebb hajtóereje körül forog. És tessenek megfigyelni, az első arról szól, hogy a fizikai étvágy, a testünknek az igényei. A második a birtoklás vágyról szól. A harmadik pedig a hatalom és a nyilvános elismerés utáni vágy. Ez mindennyiünkben benne van, akár fiatalok, akár idősek vagyunk. Az első két vers így szól. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértett az ördög. Totális egység az Istennel. Szentlélekkel teljes, bőjtől 40 napon keresztül. A lélek ide-oda kíséri, mondja egy másik fordítás. Ott van a lélek vele, és mégis támadja az ördög. Döbbenetes. A helyén van lelkileg teljesen, és mégis támadja az ördög. A második vers arról is beszél, és azt hangsúlyozza ki, nekem ez úgy volt, hogy 40 napon át kísértette, és még mikor lejárt a 40 napi bőjt, még azután is kísértette Jézust, és ezzel a három kísértéssel szembesülünk ebben a felolvasott részben. Én nem szeretek róla beszélni már, mint a sátánról, de el kell mondanunk, hogy egy kimeríthetetlen tevékenykedő, aki nem tudja elviselni azt, hogy az bukott ember megmenekülhet és megdicsérülhet. Ezért dolgozik azon, hogy magával ráncigáljon a pókolba bennünket. Egy kimeríthetetlen tevékenykedő. A kísértés, mondhatnánk úgyis egy kicsit fiatalos nyelve, ha már ennyien vagyunk fiatalok, hogy nem babra megy a játék. Nagyon komoly tétjei vannak a kísértésnek, és az ördög tudja ezt, és ezért kísért bennünket, hogy buktasson. Hadd tegyek fel egy kérdést. Hogy gondolják a... nagyon jó, kezdjük ezzel. Hogy gondoljátok ti fiatalok, hogy az idősebb testvéreknek ilyen 40-től felfele, mint sípos testvér, meg egész 60-70-80 éves korig, van-e az ilyen embereknek kísértésük? Tehát mama, anyának, apának, tatának, dédtatának, vannak-e neki kísértéseik? Egy-kettő van azért, ugye? Na, hogy látják az idős testvérek? Bocsánat, hogy erre nézek, de itt ül Dénes. Hogy látják az idősebb testvérek, hogy a fiataloknak vannak kísértéseik? Why? Új, mennyi van, ugye? Na, nehogy elhiggyük azt, hogy csak nekünk vannak kísértéseik. Nekik is vannak kísértéseik. Az tény, hogy más jellegű, vagy más dologban támad bennünket az ördög, de mindannyiunknak vannak kísértéseik. Én nem nagyon szeretem az olyan hívő embereknek a megnyilvánulását, akik úgy állítják be magukat, mintha nem is lennének kísértéseik. Ha Jézus Krisztus nem hagyta békén a kísértő, akkor miért hisszük azt, hogy bennünket békén fog hagyni? Nem fog békén hagyni. Nem fog békén hagyni bennünket sajnos. A kísértő három különböző helyen kísérti meg úgymond Jézust. A pusztában, a hegyen és a templomban. Vegyük ezeket sorba és vonjuk le a megfelelő tanúságokat. A harmadik, negyedik verset olvasom frissítés gyanánt. Ekkor az ördög így szólt hozzá, amikor megéhezett Jézus. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyéré. Jézus így válaszolt neki. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Tulajdonképpen az 5 Mózes 8.3-at idézi az ördögnek. Ez itt a fizikai étvágy, ennek a kísértése. Van egy szüksége Jézusnak. Hogy tetszenek látni? Reális volt ez? 40 napi bőjt után reális volt ez a szüksége Jézusnak, hogy éhes? Hát persze, reális volt. Tehát egy reális szükséget támad az ördög, tessék megfigyelni. Reális szüksége volt, tudta, hogy ki kell elégítse az éhségét, de arra vágyott, illetve arra volt igénye, hogy mindezt Isten elégítse ki. És itt a baj, amikor felfedezzük a reális szükségeinket, igényeinket, hogy a magunk kezébe akarjuk venni ezt a dolgot, vagy engedjük, hogy az ördög elégítse ki ezeket a dolgokat nekünk. Nem tesszük Isten kezébe ezeket a dolgokat. Ne vedd a saját kezed ügyébe a szükségeidet, valóban bízd magad Istenre, és eszerint engedd kibontakozni a megoldásokat az életedben. És gondolj bármilyen területre, amilyen ilyen étvágy terület a te életedben. Hadd mondjak egy példát. Sokan mondják ezt, még hívő emberek is, szomorúan konstatálom ezt, hogy azért, hogy ne éhezzenek, így időzőben, hogy ne éhezzenek, tehát hogy ez az érv, hogy ne éhezzünk, ezért nem dolgoznak becsületesen. Ezzel kísértőket, a mai világban nem lehet ilyet. És én el kell tartsam a családomat, nem engedhetem meg, hogy éhezzünk, nem tudok becsületesen dolgozni. Vagy másokat átvernek. Vagy lopott dolgokat vásárolnak. Vagy lopott dolgokkal kereskednek. Erről már nem is beszélünk. Aztán nem adakoznak. Tudok olyan hívő embereket, akik Hú, eltelt a 2017-es év, na gyorsan adakozzunk már. A váradi gyülekezetben azt hívjuk meg, hogy 2000 minden év decemberre így megugrik, mint ha mindenki meggazdagodott volna a gyülekezetbe. Nem erről szó, hanem úgy, adjunk már mi is valamit. Úgy utoljára hagyjuk az urat, mert nehogy éhezzünk. Vagy becsapják a vezetőjüket, vagy folytathatnánk a különböző példákat. Olyat is hallottam, testvérek, ez nyilván a kommunizmus idejében történt meg, de azért a mai modern világban is megtörténik, ezért vannak most már riasztó rendszerek, hogy nekem egy testvér mondta a következőket, szó szerint idézem. Á, testvér, ha régen mi a gyárból éltünk. A gyárból éltünk. És van a nyugodt lelkiismerettel, van a meggyőző baptista hittel mondta, hogy mi a gyárból éltünk. Hadd tegyek fel egy kérdést ezzel kapcsolatosan, van-e valamid otthon, ami nem a tied? Van-e valamid otthon, ami nem a tied? Nem kéne visszad? Készültünk táborozni a fiatalokkal most decemberben. Lajos testvér arra kért meg engem, hogy szeroxoljak meg valamit. Bementem a céghez, eresztettem a szeroxolást. 240 oldal. Akkor megláttam, mondom, há uram, van itt vagy 1500 lap a cégnek, vagy 6 tóner új készleten. Le van azt tudva. Nem. Az volt az első dolgom, hogy feljutom a főnököm, hogy figyelj csak, itt egy fél tónert tuti elment, meg elment ennyi lap. Mennyivel tartozom neked? Van-e valami otthon, ami nem a tiéd? Ismerek hívő embereket, akiknek tele van a pincéjük, tele van a raktáruk olyan dolgokkal, ami nem az övé, hanem még lehet a gyülekezeté vagy a gyári. Értjük már, testvérek, amikor veszük a saját kezünk ügyébe, hogy mi tartsuk el a családunkat, ne az Úr tartson el bennünket. Lehet, hogy reálisak a szükségeid. És erről a kísértő is tudja a reális szükségünket, hogy éhesek vagyunk, vagy hogy valami kell nekünk. De ne neki dőljünk már be, hogy csak ő tud a mi szükségünkről. Gondoljunk Istenre, aki az abszolút gondviselő, és bízzuk rá a mi éhségünket, vagy a mi kenyerkeresési problémáinkat is, mert az ördög csak szétdobáló és pusztító. John Derby mondja a következőket. Egyetlen bibliai idézet elnémítja, ha a Szentlélek hatalma által alkalmazzák, az erő minden titka harcban, Isten igéinek helyes alkalmazása. Jézus Isten igével állt ellent ebben a kísértésben is. Nem az a feladatunk, testvérek, amikor kísért akár ilyesmivel is az ördög, hogy minden akaraterünket összeszedve mondjunk egy hatalmas nemet, hanem az a feladatunk, hogy mondjunk igent Jézusnak, mondjunk igent Istennek, amikor kísért bennünket a csábító. Aztán az ötödik, nyolcadik vers, ez a birtoklás vágyról szól. Itt Jézus az 5 Mózes 6.13-mal válaszol a sátának. Itt megmutatja neki a világ összes hatalmát a sátán Jézusnak. És azt mondja, hogy ha leborulva imádsz engem, az egészet neked fogom adni. Egy óriási felajánlás. Ez már jobb lehetőség, mint az előző, ugyanis ott csak egy vacsorát kínált Jézusnak. Itt már te lehetsz a föld királya. Itt már minden vagyon a tied lehet. Ezt kínálja fel Jézus Krisztusnak. Csak leborulva imádj engem. És tessen megfigyelni, milyen érdekes ez, hogy nem kell sok idő arra nézve, hogy a sátán megmutassa, hogy mit kínál. Azt mondja itt az ige, hogy egy szempillantás alatt megmutatta a földkeresség minden országát és királyságát és vagyonát. Egy szempillantás alatt. És most gondolj magadra. Nagyon sokszor a kísértés, bum, csak úgy szempillantás alatt megy át az agyadon. És itt jön a csapda, hogy azt hiszük, hogy egy szempillantás alatt jön a kísértés, legyen az bármilyen kévágy, vagy birtoklás, vagy tudom is én milyen kísértés, most nem ezen ilyen milyen kísértésünk van, de van kísértésünk. Egy frakció alatt belövi az ördög az agyunkba, vagy a gondolatunkba, vagy az indulatunkba, erről beszéltek a Szűs testvér is nagyon ügyesen. Hogy az a csapda ebben, hogy azt hiszük, hogy egy pillanat alatt jött a kísértés, egy pillanat alatt zúdul ránk a győzelem is, és legyőz bennünket az ördög. Tessenek megfigyelni. Például egy ilyet, hogy bemenjek a gyárba, és valamit elcsenjek. Hát jön a kísértés, hogy na, nekem szükségem lenne arra, nem tudom milyen kütyüre, arra a szerszámra, vagy arra a lámpára, vagy arra amire. Előbb kigondolod, na, hánykor menjek be, mikor nincs ott a vezetőség, még zsebembe rakjam, hogy játszam ki a biztonsági kamerát, hogy játszam ki az őröket, egy csomó pont van, ahol megállhatnál. De neked mindig az van az agyadban, hogy hú, belőtt ezt az ördög, és nem tudok ellenállni. Vagy a szexuális kísértések. Hát mennyi idő van a gondolattól a tetlegességig? Hát nekem egy fiatal sem mondja azt, hogy akkora kísértésem volt, hogy nem bírtam ellenállni. Hányszor lehetőséget ad az Isten? Ne dőljünk már ennek be, hogyha ilyen hatalma van, hogy egy pillanat alatt belövi a buktatásait, vagy azt, amivel el akart buktatni, hogy akkor el is kell bukjunk. Dehogy kell elbukjunk. Dehogy kell elbukjunk. Van időnk megállni. Lehet, hogy vannak olyan kísértések, amikor futni kell, mint József, hát fussunk. Én tanítom erre a fiúkat, hogyha kell, fussatok. Vagy lányok, ha kell, fussatok. Jézus vajon látta, hogy mit utasít vissza, amikor azt mondta, hogy egy szempillantás alatt megmutatta neki a föld minden királyságát. Test, gondolj már ebbe bele, hogy miket mutathatott meg neki. Gyönyörű házakat. Jól menő vállalkozásokat. Aztán sikereket. Tesla Model X-et. Audi S8-ast. Audi R8-ast. Mindent. Mindent. Tehát, vajon látta ezt Jézus? Ha, hogy ne látta volna? Látta, de nem ez volt a döntőér. Nem az volt ennek az útja, hogy minden Krisztusé lesz. A Jelenések könyve 11. rész 15. vers beszél erről, hogy minden az övé lesz. Hát neki adatott minden hatalom. Jézusnak az volt az ellenérve, hogy vajon minek az árán kaphatom meg mindezt? Hogy imádjam a sátánt? Hogy neki engedjek? Hogy neki hódoljak? Ezért legyen az enyém mindez? Hát nem. Ennek az árán nem kell e világ. Ennek az ára nem kell mindaz, amit kínál nekem az ördög. És azt mondja a 8. versben, csak Istent imád, neki szolgálj. Olyan jól, hogy belecsengne ez az életünkbe, hogy csak Istent imád, neki szolgálj. Ne a házakat, ne a vállalkozásokat, ne a kocsikat, ne a telefonokat, ne a lányokat, ne a fiúkat. Csak Istent imád, és neki szolgálj. Drága testvérek, vajon mennyire dobunk hátast a világ kínálta anyagi dolgoktól, a háztól, az autótól, a vállalkozástól, a nyaralástól, a szép ruháktól, a szuperjó telefonoktól, a menő cuccoktól. Mennyire dobunk így hátast, és el vagyunk szédülve tőle. Sajnos be kell azt vallanunk, akár nagyváradiak, nem tudom Szatmáron, hogy van ez, de merítsenek a testvérek belőle a következő tanulságos önöknek is, de nagyváradiak, be kell azt valljuk, hogy egyszerűen tudni, hogy mennyire vakítók ezek a dolgok, és ingereljük egymást mindezzel? A nyaralással, a kocsainkkal, a házainkkal, a vállalkozásainkkal, a fizetéseinkkel, a ruháinkkal, a telefonjainkkal, a tabletjeinkkel, a laptopjainkkal. Nagyon ingereljük egymást. És nagyon ki tudunk bukni, ha észreveszi egy másik fiatal, hogy wow, láttad, milyen telója van, milyen laptop, milyen kocsia van, hogy repesztett, az egy még turbó sincs. De ő 140-re tudott jönni errefele. És nagyon tudjuk egymást vakítani, és nem kis harc megharcolni azoknak, akik nincs, hogy megelégedjenek, mikor látják a többieket. Nem kis harc megharcolni azoknak, akik nincs. De mondom neked, akinek nincs, harcold meg! Tehát ez nem attól, hogy nehéz harc, meg kell harcold. Attól, hogy neked nincs, de másiknak van, meg kell harcold ezt a nehéz dolgot. Isten jól tudja, miért annyit bízott rád, és nem annyit. Isten jól tudja, miért bízott rád annyit, és nem annyit. Illetve, aztán már mondtam ezt Szatmáron, de én nekem ez életemnek az egyik fontos hangzata, hogy el kell jusson minden hívő ember erre a pontra, és elsősorban én, hogy örüljünk a másik testvér előre menetelének. Hadd tegyek fel költői kérdéseket, és úgy vésse bele az Úr a szívünkbe, hogy tudsz-e örülni a testvéred szakmai sikerének? Tudsz-e örülni az anyagi jólétének? Tudsz-e örülni a testvéred kocsijának? Tudsz-e örülni a testvéred házának, fizetésének? Tudunk-e ennek örülni? 3-4 héttel ezelőtt a gyülekezetünkben megjelent egy fiatal házas, lehet tetszenek is ismerni, egy Tiguannal, szuper, ez a szögletes lámpa. Oda mentem hozzá, és azt mondtam, hú, de jó, hogy van egy ilyen vagány kocsid. Remélem, együtt megyünk nyaralni, kipróbálhatom. Tehát értjük testvérek, hogy ne piszkálja már a szemünket az, hogy a másiknak van, hanem tudjunk örülni egymás előre menetelének, hogy az Úr megáldotta. Higgyük el azt, hogy a szerető Isten nagyon jól tudja, hogy neked miért Dacia Logant adott, és miért Audi S8-ast. Hát higgyük már ezt el. Azt hiszük, hogy az Úr megkülönböztet bennünket, és nem szeret egyformán, dehogy nem, de tudja azt, hogy mi a jó nekünk. Hogy nekem mondjuk egy Passat kell, neked meg egy Skoda Octavia. Nekem mondjuk egy 2 szobás lakás kell, neked meg egy 4,5 szobás. Hát higgyük már ezt el, és örüljünk egymás előremenetelének. Én azt kívánom a fiataloknak, hogy ne irigykedjünk egymás telefonjára, egymás ruhájára, egymás kinézetére, vagy egymás kocsijára, hanem tudjunk örülni egymás javának. Mennyivel másabb lenne a váradi gyülekezet testvérek, vagy akár a szatmári is, ha így tudnánk örülni egymás ingóságainak, és nem irigykednénk egymásra. Ezért mondom, harcold meg testvérem, akinek nincs. Egyedül Istent imád, ne az egzisztenciát. Egy gyülekezet, egyik fiatal házas csoportjában. És akkor tudjuk is, hol vagyunk. Megkérdezték a következőt. Azt hiszem biblióra volt éppen. És egy nagyon jó hangulat alakult ki, és a mennyországról beszélgettek, és azt kérdezte az egyik testvérnő, hogy ugye ti vágytok a mennyországba? És döbbenetes volt a válasz. Voltak, hogy 15-20-an ott fiatal házasok, és nagyon visszafogott és gyér válaszok érkeztek. Mindössze egy-két ember válaszolt így határozottan, hogy igen, vágyjuk a mennyországba. És egyszerűen tudni, mit mondott nekem ez a testvérnő, hogy Lóri, lehet azért nem vágynak, mert el vannak foglalva munkákkal, a munkájukkal, az új házuk építésével, a kölcsönükkel, attól, hogy 8 órától 8 óráig dolgoznak, és lótnak futnak, és eltompulunk az Isten országa iránt. Van egy ilyen veszély ennek az egzisztenciának, testvérek, ha belemegyünk ebbe a mókus kerékbe, hogy egyszerűen eltompulunk a mennyország iránt. Hadd kérdezzek valamit. Ugye milyen jó, hogy megyünk a mennyországba? Vagy mit tudsz erre mondani? Úgy szíved legmélyén. Vagy már rég el vagy tompulva, mert megvakítottak ezek a dolgok, vagy lódsz, futsz ezekért a dolgokért. Aztán a 9.-12. vers, ez a hatalom és a nyilvános elismerés utáni vágy. Az 5 Mózes 6.16-tal érvelik Jézus Krisztus. Eddig nem ment sikerrel az ördög. Most arra csábítja Jézust, hogy bizonyítsa be, hogy ő az Isten fia is ugorjon. Felviszi a templomnak a párkányára, és azt mondja, na most szálljunk alá, és akkor meglátod, hogy mindenki neked fog hódolni. Hol volt ebben a hiba? Hát egész jó ötletnek tűnik az ördögnek az ötlet, hogy hát bizonyítsuk be már, hogy te vagy a messiás. Igen ám, de nem az atya szerint volt ez a bizonyítás, hanem a sátán kigondolása szerint. És azt mondom, egy kicsit nehezebb mondatban, hogy drága testvéreim, nem a sátán indítatására kell nekünk Isten fiainak és leányainak bizonyulnunk, hanem Krisztus szolgáiként ragyognunk. Vagyis ne tégy semmi rosszat annak érdekében, hogy valami jó jöjjön ki belőle. Ne tégy semmi rosszat annak érdekében, hogy valami jó jöjjön ki belőle. Végül a 13. vers azt mondja, hogy eltávozott tőle egy időre. Eltávozott tőle egy időre. Amit csak élünk és szusszanunk, a bukásunkon dolgozik a szétdobáló. Az ördög profi ebben. Előre tervezi a bukásunkat, a megkísértésünket, nem improvizálni. Mert mondtam többször a fiataloknak, nehogy azt higgyük, hogy ő úgy így játszadozik velünk, hogy ad egy kicsi élvezetet csak úgy hecből. Nem, neki célja van ezzel. Lehet, hogy ma csak egy kicsi dűt engedünk meg magunkban. Holnap már a kárát kívánjuk annak a valakinek. Aztán nem is szólunk hozzá. Évek telnek el, és tartjuk a haragot, már azt se tudjuk, hogy miért. És végül odajukadsz ki, hogy be kell ismerd azt magadnak, hogy te már gyűlölöd azt az embert, ezt tud viselni a környezetedben, illetve a közeledben. Vagy lehet, hogy ma csak egy obszén jelenetet nézünk meg az egyik akciófilmben. Hát miért ne nézzük meg 5 perc? És még van 1,5 óra akció. Ennyit megnézhetünk. De két év múlva lehet ott vagy, hogy elveszítetted a szüzességedet. Higgyük el, az ördög nem szórakozik velünk. Azt akarja, hogy a pokolba jussunk. Nem tudja elviselni azt, hogy a bukott ember nagyobb dicsőségben részesülhet, mint ő, és nagyobban fogunk. Az ő sorsa a kénnel és tűzzel telt tó. Miért legyen nekünk is ez a sorsunk, hiszen van kegyelem, mondták a testvérek. És így van, van kegyelem, kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Nem tőletek van ez, Isten ajándéka ez, Jézus Krisztus áldozata által. Ha tudnánk, hogy a bűneink mögött ki is van, ha látnánk a kísértőt, vagy annak az alattomos és nagy horderői tervét, azt hiszem, hogy nem buknánk el annyiszor. Vagy nem lenne kedvünk annyiszor játszadozni a kísértéseivel. Egy profi mérnök, akinek a számításai működnek, kivéve, ha Isten szerint ellenállunk. És akkor át tudjuk húzni ennek a profi mérnöknek a számításait. Tessenek megfigyelni, mindhárom esetben a cél az jó volt, de mindig gonosz dolog engedelmeskedni a sátának, illetve imádni őt, és így elérni az úgymond jó dolgokat. Mindhárom esetben a sátán vallásos nyelvezetet használt, még ettől sem ilyet meg, sőt, egyiken még az igét is kicsavarja és idézi. Na de, nem csak a nehogy azon maradjunk már, hogy hú, mekkora az a sátán, és akkor biztos el fogunk bukni. Azért beszéljünk már a mi Istenünkről, a Szentlélek Istenről, hogy mennyire a segítségünkre jön az Isten, és segít a mi próbáinkban. Istennek a lelke is dolgozik, amíg csak élünk. Tessenek megfigyelni, a 2 Korintus 1.20-21-et idézem. De azt mondja az ige. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az amen is. Az Isten dicsőségére általunk. Most figyeljenek. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az, ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát, másfordításban foglalóját adta mi szívünkbe. Drága testvérem, ha tied Krisztus, akkor benned van a léleknek a pecsétje, a léleknek a foglalója, hogy senki, de semmi nem ragadhat ki Krisztusnak a kezéből, ahogy mondja ezt a János 10-ben Jézus Krisztus. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Senki. Ha Krisztusban vagyunk, nincs az a hatalom, nincs az a démoni erő, ami ki tud bennünket ragadni Krisztus kezéből. A kísértések rendszerint a hívő ember életében rohamokban jönnek inkább, mint folyamatosan. Így zúdul egyszer csak rád, aztán úgy leülepszik, aztán megint jön egy roham, mint folyamatosan. Egyáltalán nem mindegy, testvérek, hogy mi jellemző ránk, és most egy kicsit így az igehirdetés vége fele tartsunk még egy kicsit önvizsgálatot, hogy vajon amikor én a kísértővel szembesülök, akkor harcolok, vagy sodródok? Harcolok, vagy pedig sodródok. A bűnök szándékosak és gyakoriak az életemben, vagy pedig ritkák és véletlenszerűek. Szándékosak és gyakoriak, akkor nagyon nagy a gyanúm, hogy semmi közöd Istenhez. Vagy pedig ritkák és véletlenszerűek a bűnök az életünkben. Egyáltalán nem mindegy, hogy mit tudunk kimondani magunkról, hogy bűnös voltál, bűnös vagy, vagy bűnös leszel. Eddig olyan bűnös voltam, mondhatjuk azt, akik újjá vagyunk születve, aki szaladt a bűn után. Most a bűn szalad utánam. Mi jellemző rád, drága hallgató, hogy szaladsz a bűn után, vagy a bűn szalad utánad? Én még nem láttam soha a bűnt kószálni egyedül, hogy itt-ott kövessen a dolgokat. Valaki el kell kövesse, hogy életképes legyen, és nagyon érdekes. Azt mondta egyszer egy igehirdető, hogy összefognánk, és minden hívő ember a világon nemet mondan az ördögnek, visszajönne Isten. Mert egyszerűen csak azért van hatalma most a Földön, mert mi engedünk az ő kísértéseinek. Ettől van sikere. Szerte jár, azt mondja a Biblia. Nem lenne semmilyen hatalma rajtunk, ha nem engednénk neki. A kísértés történet még rávilágít két dologra, és térek a záróakkordokra. James Stewart mondja ezeket. Az egyik, a kísértés nem szükségszerűen bűn. Tehát attól, hogy kísértésem van, az nem azt jelenti, hogy bűnt is követtem el. Tehát a kísértés nem szükségszerűen bűn. Nagyon sokan panaszkodnak nekem, hogy olyan erős kísértéseim vannak, Lóri, hogy én nem bírok ellenállni. És akkor megszoktak kérdezni, és akkor mi van? Tehát mi van, ha ilyen erős kísértésed van? Tetszett, amikor így teszik fel a fiatalok, vagy akár idősebbek a kérdést, én sokszor azt érzem, hogy azt is mondjuk, hogy olyan erős kísértésem van, de nem csuktam be teljesen az ajtót, hogy egy kicsire is még kihagytam, hogy hagyja jön már a kísértés, hogy fektessen két vára. Hát mi van, ha erős kísértésünk van? Nem inkább arról van szó, hogy akarunk is engedni a kísértésnek? A kísértés nem egyenlő azzal, hogy bűn. Drága fiatal, drága idős testvér, drága középkorú testvér, ha kísértésed van, nem kell elbukni. Van kihez menekülni, van kitől erőt kérni, és itt van a második tanulság, ami benne van ebben a szakaszban, azt mondja Zsidó 2.18. Jézus megtapasztalt minden kísértést és szenvedést. Ezért most valóban tud segíteni azokon, akik ugyanezeken a kísértéseken mennek át, illetve ugyanezek a kísértések teszik próbává őket. Jézus tud segíteni. Inkább azt kérdezem, amikor ilyen nagy kísértéseid vannak, te őszintén kéred Jézusnak a segítségét? Ha őszintén kérjük, akkor meg fog szabadítani. Azt tanították nekem, amikor teológiára álltam, hogy Isten annyira veszi komolyan az imánkat, mint amennyire mi komolyan vesszük. Lehet, hogy Uram, hogy szabaduljak meg, de ne szabaduljak meg. Tehát úgy őszintén mondjuk, hogy szabadíts meg Istenem, és adj győzelmet. És fog tudni adni az Isten győzelmet. Jézus kísértésének a célja nem az volt, hogy kiderüljön, hogy vétkezhet-e, hanem az, hogy bebizonyítsa, nem tud vétkezni. Nem tud vétkezni. Efézus 6.11. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. A Jelenések 21 arról tanúskodik, hogy aki győz, megörökli mindezt. Tetszenek tudni, mit mond itt a Jelenések 21? Kikeresem. Azt mondja, itt többek között a harmadik vers, hallottam egy hatalmas hangot a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népe lesznek, és maga lesz az Isten velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és a halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg ezeket az igéket, megbízhatók és igazak, és ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt. Hát győz, testvérem. Amen.
Oh.
hogy tegyen titeket méltóvá az elhívásra. Azt kérem, hogy Isten ere által teljesen véghez tudjátok vinni mindazt, amit jósága meg akar tenni rajtatokon keresztül. Mindazt, amire a hitetek indít benneteket. Azért imádkozom, hogy Urunk Jézus legyen még dicsőségesebb bennetek és általatok. Ti pedig szintén dicsőséget kapjatok Jézusban, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.
Amen.